Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szóművésze Sütő András így ír az öregedésről. Mindennyiunk háta mögött felgyűlt az idő. Szép csendesen ereszkedünk alá, mint a harangóra súlya. Mind közelebb a földhöz, aztán kopp, megérkeztünk, és nincs kéz, amely az órát még egyszer felhúzná. Orvosi szempontból az öregedés kevésbé díjrai. Mit látunk? A bőr ráncosodik, a porcok kopnak, csont ritkul, izomerő gyengül, érzékszervek egyre kevésbé jól működnek, és ezek a változások az idegrendszert sem kímélik. Orvosként, főleg Kelet-Magyarországon, Debrecenben, hát ott bizony sokszor úgy gondolja az ember, hogy a 60 az úgy 80, mert egy olyan populáció van, sok olyan embertársunk, akiket bizony nagyon megviselt az élet, és az öregedés hamar beköszönt. Orvosi és természettudományi szempontból mi történik igazából az öregedés során? Ezt úgy lehet felfogni, hogy a belső egyensúly, görög szóval a homeosztázis megbomlik. Amíg fiatalabbak vagyunk, jobban tudunk védekezni károsító behatások ellen. Hibák mindig keletkeznek a szervezetben, a génben, a fehérjékben, hogyha a sejtekről beszélünk, a sejtmembránban, amiket, hogyha fiatalabbak vagyunk, jól ki tudunk javítani, de az életkor előrehaladtával ez a képesség csökken. A kóros fehérjék, anyagcseretermékek kiürítése, az ezek ellen való védekezés csökken. A sejtszintű védekezés is csökken a károsító behatások ellen, legyenek azok kórokozók, vagy például a szabadgyökök, ami a véráramlás csökkenése kapcsán például a nagyobb mennyiségben képződnek. Maga az energiaháztartás is károsodik. Mitokondriumok, azok a kis szervek, a Szent Györgyi Albert Nobel-díjas vizsgálata jelentős részben a mitokondriummal kapcsolatos vizsgálatokhoz kapcsolódnak, és ez az energia raktár, kálcium raktár, ami oly fontos egyébként az enzimek működéséhez, ez sem működik már úgy, mint kéne. Gyengül az immunrendszer, az oxigén, tápanyagellátás csökken többek között a felszívózási zavarok miatt. A sejtek megújulási képessége is már nem olyan, mint régen volt. És ez a központi idegrendszerben különösen problematikus, hiszen idegsejtjeink ritka kivételtől eltekintve, és azok a gondolkodási folyamatban gyakorlatilag nem vesz részt, amelyek megújulhatnak, nem tudnak megújulni. Amit elvesztettünk, azt egyszer mindenkorra elveszítettük. És természetesen egyre többet tudunk arról, hogy a gének kifejeződése is változik, és vannak úgynevezett epigenetikai változások, ez a tudománynak egy új világa, hogy a saját génállományunkat, a környezeti hatások, az életmódunk jelentős részben befolyásolja, és egyébként, hogy egy külön előadást megérhetne, ezeket a változásokat mi tovább tudjuk adni az utódainknak is. Tehát nem mindegy, hogy hogyan élünk, de ezek a folyamatok gyakorlatilag elkerülhetetlenek. Az a kérdés, hogy mikor és milyen súlyos mértékben következnek be. Ez jelentős részben tőlünk függ, de sokszor nem befolyásolható, például egyes genetikai dolgok. És az öregedés számos betegségnek a rizikófaktora. Ilyen a demencia, vagy az elbutulás, az időskori megismerési zavarok, memóriazavarok, ami a mai előadásnak részemről legalábbis az egyik fő témája lesz. Az emlékezett zavaroknak különböző formái vannak. Az életkorral kapcsolatos emlékezetgyengülés, vagy a megismerő képesség, ami kicsit kitágítja már az emlékezet fogalmát, hiszen más folyamatokat is magába fog, az kicsit olyan, mint a bőr ráncosodása, elkerülhetetlen. Gyakorlatilag normálisnak tartjuk, azt mondjuk, hogy életkori jelenség. Van viszont a megismerő képesség enyhe zavara, vagy MCI, ahogy az angol és az orvosi szakirodalom használja, hát ez egy szürke zóna. Aki ebbe jut, és ez egyébként pszichiátriai vizsgálattal, neuropszichológiai tesztekkel és más módszerekkel, amiről még szólok, azért nagy valószínűséggel kimutatható, azok az embertársaink nagyobb valószínűséggel progrediálnak olyan kórképekben, amit például Alzheimer-kornak nevezünk, vagy egyéb formáinak a demenciának. És igazából itt az a lényeg, hogy egy szürke zónáról van szó. Elérkezhet oda az emberi agy állapota, a homeosztázis olyan szinten megbomolhat, hogy ma még kevésbé ismert módon lehet, hogy ez az inga túllendül a normalitáson, és bekövetkeznek olyan betegségek, amik sajnos erről is szólni kell majd a végén, hogy gyógyíthatatlanok. Ugye ide tartoznak a demenciák. Mik a demenciának a fő tünetei? Csak előjáróban annyit szeretnék mondani, hogy a pszichiátriai betegség nomenklatúra a demencia fogalma helyett ma már a fő vagy súlyos neurokognitív zavart alkalmazza, vagy javasolja, de elfogadja azt, hogy demenciának hívjuk ezt, amiről beszélek, hogyha az orvosi köznyelben vagy a közvéleményben ez így megszokott, úgyhogy én a jövőben demenciáról fogok beszélni. Az, hogy egy más fogalmat ajánl, annak egyik oka az, ami elfogadható, hogy a demencia egy nagyon stigmatizáló fogalom. Tudjuk, hogy ezek jelentős része nem gyógyítható, és mint mondtam, azoknak a korai stádiumai nem biztos, hogy a súlyosba fognak progrediálni. De a következőkben a demenciáról szeretnék beszélni, és ezt a fogalmat fogom használni. Hogy a legfontosabb a memória károsodás, és itt szerepel néhány jellemző, amit odaírtam az új dolgok megtanulásának, vagy a korábban megtanult információk visszahívásának a csokkant képessége. A beteg nem emlékszik egyes eseményekre, sokszor a közelmúlt eseményeire elsősorban, de később aztán a régmúltra sem. Tárgyakat nem talál, kallódnak a tárgyak, de igazából nem a tárgyak kallódnak, hanem ő felejti el, hogy hol van. Kialakulhat a beszédzavar, vagy afázia, ahogy szokták mondani, amikor szótalálási nehézségek vannak, később romlik aztán az írás és az olvasás is. A mozgási tevékenységek, idegrendszeri koordinációja is zavart szenved, sokszor egyszerű tevékenységek, mint a cipő bekötése is problematikus lehet, vagy az étel megfőzése, aztán a tárgyak felismerése, de sokszor nem csak a tárgyak, hanem a személyek felismerése is zavart szenved. Fontos, hogy csökken az ítélőképesség, elhanyagolja az ügyeit, nehezen hoz döntéseket, egyszerű összefüggéseket sem lát át. Például azt a logikai sort, hogy nyitva van az ablak, bejön a hideg, ezért fázik, tehát be kell csukni az ablakot. Tehát ezek a logikai sorok sokszor ugye a súlyosabb állapotban nem valósulhatnak meg. A térbeli tájékozódás problémái, ugye jól ismertek, elkóborolhattak ezek a betegek, és nem találnak haza. Aztán a elvonatkoztató, absztrakt, komplex gondolkodásnak a zavarai is sérülhetnek, például jellegzetes módon nem tud a pénzzel bánni, nem tudja azt a elvont fogalmat, számunkra evidenciát megérteni, hogy ez a papírdarab komoly értéket hordoz. Azt gondolja esetleg, hogy a fénypénz többet ér, mint a papír, és ugye ezzel nagyon sokan visszaélnek. És az időbeli tájékozódás zavara, ugye gyakran ugye az első kérdés megkérdezi a pszichiáter, vagy a pszichológus, vagy a családorvos a betegtől, hogy milyen nap van, hol vagyunk, és hát gyakran már ugye ezek az egyszerű kérdésekre sem ad megfelelő válaszokat. Az, hogy a demencia valamelyik stádiumáról van szó, ahhoz az fontos, hogy a szociális életvitel, tehát a társadalmi kapcsolatok is zavartak, a munkavégzés is akadályozott, és az is nagyon fontos, hogy egy korábbi szintről történik a csökkenés. Tehát ez a szellemi fogyatékosság, ami sok átfedést mutathat ezzel, egyik megkülönböztető jellemzője, hogy itt egy viszonylag jól funkcionáló embernek a képességei csökkennek. És egy folyamatos, lassan tartó hanyatlásról van szó. Például egy akut alkoholintoxikáció, az egy más dolog, vagy hogyha valaki egy autóbalesetet szenved, és átmeneti emlékezetzavara van. Fontos tudni, hogy melyek a rizikófaktorok. Ugye a legfontosabb rizikófaktor, ami befolyásolhatatlan, az maga az életkor és az öregedés. A második dián felsorolt okok jönnek itt ugye elő, hogy azok a sejtszintű folyamatok már nem úgy működnek, mint ahogy az fiatalkorban megtörténik. Nőkben gyakoribb a demencia, ennek valószínű csak az az oka, hogy a nők tovább élnek. És az időskorral ugye a demencia gyakorisága csökken, emiatt érintettebbek ők, de számos tanulmány foglalkozik azzal, hogy a férfi és nő közötti eltérő hormonális változások ezt miként befolyásolhatják. A depresszió is rizikófaktor, ami egyébként nem egy egyszerű kérdés, mert kicsit a tyúk meg a tojás, hogyha valaki Alzheimer-kóros, ugye akkor annak hangulatzavara is lehet, de a hangulatzavar is elő segítheti a jóval komplexebb betegségnek a kialakulását, és ma már ez igazolt. Tehát a depresszió önmagába hajlamosít, de az is igaz, hogyha valaki Alzheimer-kóros, akkor gyakran depressziósá válik. A magas vérnyomás betegség, cukorbetegség, elhízás, gyakorlatilag mind a három nagyon fontos, és ugye ezek azért általában jól kezelhetők, befolyásolhatók, igazából ezek az erekre ható tényezők. Ugye, hogyha ezek a betegségek fönnállnak, akkor erek, főleg kísérbetegség, de a nagyérbetegség is létrejön, és ma már tudományos szinten nagyon sokat foglalkoznak az úgynevezett neurovaszkuláris egységről, és ennek a károsodásával, Tehát az erek és az idegek közötti kapcsolat és ezeknek a szoros egymásra hatása ezekben a betegségekben érintett, és ez egy fontos új, viszonylag új terápiás lehetőség is lehet, de hát ahhoz még sok mindent föl kell tárni. Érdekesség és igazolt, hogy a fogazat rossz állapota is hajlamosít a demenciára, erre komoly epidemiológiai vizsgálatokat folytattak Távol-Keleten, de azóta Amerikában, sőt Európában is, és ennek több oka lehet. Feltételezhetően az a kis gyulladásos góc, ami egy kariesz, egy fogszúvasodás jelent, az olyan keringő anyagoknak a felhalmozódását eredményezi, ami azért lassan, évek, évtizedek alatt hozzáteszi a maga kis részét ahhoz, hogy az idegsejtek is pusztuljanak. Ugye az idegsejtek az emberi szervezet legdifferenciáltabb, legbonyolultabb sejtjei, és általában, ahogy ez lenni szokott, ami bonyolult, ami komplex, az könnyebben sérül. Ugye a Zsiguli az nehezen romlott el, a legújabb Mercedes azért akár úgyis az könnyebben meghibásodhat, mert annyira komplex és bonyolult a technika. Hát azért az idegsejtel is így van, hogy nem csoda igazából, hogy az sérüléke. És a dohányzás, fokozott alkoholfogyasztás szintén fontos, ezt azért is tettem ide, mert korábban megjelentek olyan, inkább ilyen újsághírek, hogy hát napi egy-két cigaretta azért az segít, a nikotiner neurotranszmissziót kicsit megsegítjük, abból baj nem lehet, de szintén nagyobb betegszámon, esetszámon végzett vizsgálatok ennek az ellenkezőjét igazolták, tehát egy cigaretta sem jó, sem egészséges. Az alkohollal kicsit már más a helyzet, ott nem is akarom és nem is tudom megszáfolni azt, hogy egy pohár vörösbor az hasznos lehet, de igazából ennek a 40 fölötti korosztályban van jelentősége. Jó, tehát mondjuk egyetemistáknak még nincs szükség ilyen célból a napi egy pohár vörösbor, de hát mondjuk nem ők az a cél korosztály, ahol arról kell beszélni, hogy egy pohár alkohol azért néha segíthet az életben. És hát a demencia nem válogat. Ugye akiket az előbb láttunk, a szépek és gazdagok, boldogan öregedők, hát bizony, ugye azokat ritkábban látjuk talán az utcán vagy a parkban, de a demencia nem válogat. Ha a gyakoriságról beszélünk, azt lehet mondani, van egy ilyen egyszerű szabály, hogy 60 éves korban 1% alatti, mondjuk 65 éves korban körülbelül 1% a demensek aránya. Erre azt mondhatjuk, hogy ez nem sok, és ez körülbelül 5 évente duplázódik. Ugye első látásra erre is azt mondhatjuk, hát akkor olyan nagy baj nincs, mert akkor 70 évesen is még csak 2%. De hogyha tovább végezzük a matematikát, akkor a 2%-ból lesz 4%, 8%, 16, 32, 64, és azok már nagyon komoly számok. A 64-et azért nem éri el ez a matematikai számolás, ugyanis érdekes módon körülbelül 90 körül egy ilyen plató kialakul. És ez egy külön érdekesség, hogy a 100 éven felüliek agyát szokták ugye sokan vizsgálni, hogy a hosszan élő embereknél mi az oka, hogy ezek a demencia folyamatok általában nem vagy kevésbé súlyosan alakulnak ki. Tehát van egy plató egy bizonyos életkorban, de azért el lehet mondani, hogy 90 fölött már azért az 50% körül van a demencia különböző súlyossági formáinak az előfordulása. Híres emberek, ugye Puskás Péter Falk, ugye a Kolombó hadnagy, akinek egyébként magyar felmenői is vannak, Ronald Reagan, az amerikai elnök, Agatha Christie, aki ugye egy rettentő, kreatív hölgy volt, de ő se tudta elkerülni a demenciát és az Alzheimer. És hát vannak emlékezetes alkotások, amelyek a művészet és a film erejével megrázó és felemelő módon mutatják be, hogy mit is jelent igazából a demencia és az Alzheimer-kor. És ezek a filmek azért is érdekesek, mert nem csak a beteget, hanem a hozzátartozót is ábrázolják a maga szenvedéseivel. Mert van egyébként egy ilyen úgynevezett demencia paradox. Ezt ugye úgy szokták, tehát ez azt jelenti, hogy érdekes módon a demens beteg, ugye minél súlyosabb a demencia, annál kevésbé vesz tudomást a saját állapotáról, nyomorúságáról. Azért szenved sokat, sajnos ezt így ki lehet jelenteni. A hozzátartozó ezzel szemben ugye nagyon nagy terheket visel, és majd erről is szólni fogok nem sokáig, egy kicsit röviden. Ugye a demenciának számos oka lehet, az Alzheimer-kor, amit ugye a utca ember általában azonosít a demenciával, ez az egyik valóban a legfőbb és leggyakoribb oka, de például van ilyen, hogy Lewis-Lester demencia, Pick betegség. Ezeknek az első leírása egyébként a betegség nevét adó neuropatológus kutatóktól származik, akik mikroszkóp alatt vizsgálták meg ezeket a betegségeket, meg természetesen a betegek adatait, vagy magát a beteget is megvizsgálták, mint például Alzheimer. Ezt Aztán az agyi érbetegség szintén az a második legfontosabb oka a demenciának, körülbelül azért olyan kétharmad részben neurodegeneratív, úgynevezett neurodegeneratív kórképek okozzák. Mi az, hogy neurodegeneráció? Neurodegeneráció az a folyamat, amikor az idegsejtek lassú, megállíthatatlan, irreverzibilis, visszafordíthatatlan pusztulása zajlik. És hát ezen kívül még számos ok van, például fertőző betegségek, agytumorok esetén is. A fertőző betegség az azért kicsit úgymond jobb, mert hogyha magát a fertőzést sikerül kontrollálni, akkor ennek a demencia folyamatnak a progressziója is azért megállítható. A többi esetben ez általában azért nem mondható el. Hogyan lehet diagnosztizálni azt, hogy valaki démens? Természetesen a pszichiáter és nagyon szoros együttműködésben vele a pszichológus az, aki általában ugye a családorvos ajánlására jó esetben a beteget megvizsgálja, természetesen általában a hozzátartozók is fontos szerepet játszanak, hogy orvoshoz kerüljön a beteg. És hát különböző tesztek vannak, ilyen például az, hogy a betegnek ezt le kell rajzolni, hát ugye ez így néz ki, ilyet kéne lerajzolni, de hogyha a demencia különböző súlyossági foka van, akkor ez ugye nem sikerül. Van az úgynevezett órateszt, itt azt szokták, sajnos ez kicsit halvány, ugye azt szokták kérni a betegtől, hogy rajzoljon egy számlapot, és rajzolja be úgy a mutatókat, hogy 3/4-3-at mutasson. Ugye itt sem annyit mutat az óra, meg a kismutató, nagymutató ugyanolyan hosszú. Tehát az órateszt ez egy ismert és egyszerű, de jól használható korai demencia vagy kognitív funkciós tesztvizsgálat. Természetesen fontosak a képalkotó vizsgálatok, hát itt hatalmas előrelépés történt, mert nem csak az egyszerű MR-re kell gondolni, hanem például azokat a kóros fehérjéket, amiről majd később szó lesz, ezeket ma már gyönyörűen meg lehet mutatni, piros, zöld, sárga színben világítanak, hogyha ezeket a képeket megnézzük, és ez azért fontos, mert a betegséget már abban a stádiumban ki lehet mutatni, amikor klinikai tünetek még nem jelentkeznek. És akkor most mondom el azt, amit talán későbbre szántam, hogy a demenciával és az Alzheimer-korral az egyik nagy probléma az, hogy mire már tünetek jelentkeznek, addigra a betegség már igazából egy nagyon előre haladott stádiumban van. Tehát úgy is lehet mondani, hogy jó, hát ezt most nem írom alá, de körül, tehát ezt csak satszolni lehet, de azt lehet mondani, hogy mikor a beteg orvoshoz fordul, addigra tulajdonképpen a betegség folyamat körülbelül már ugye a kétharmadánál, háromnegyedénél tart. Ugye a kóros fehérjéknek a lerakódása, a neuronok pusztulása, a szinaptikusok, a szinapszisok elvesztése. Tehát nagyon fontos a korai diagnosztika, és ebben a képalkotók sokat segítenek. Aztán vannak az úgynevezett biomarkerek, olyan biológiai markerek, amelyek a betegség jelenlétét előrejelzik, vagy a betegség progressziójáról információt adnak. Sokat ki lehet mutatni a vérből, vagy a likvorból, az agyvízből, de történnek próbálkozások, kutatások, úgymond stadik, a nyál, vizelet, bármiféle testnedvek, verejték, könyv, stb., ahol meg lehetne olyan fehérjéket, vagy egyszerűen bármit, ami jelzi azt, hogy a beteg a demenciának valami korai fázisában. Genetikai vizsgálatok igen fontosak, és a neuropatológia, csak hát ugye, ahogy a vicc is mondja, hogy a patológus mindent tud, csak már később. Tehát ugye a neuropatológiai vizsgálat az már akkor van, amikor a beteg agyát megvizsgáljuk, de ennek a jelentősége azért úgy gondolom, hogy igen nagy, ugyanis ritka kivételektől eltekintve a demenciával járó kórképek esetében a biztos diagnózis csak neuropatológiai vizsgálattal adható meg. És ez azért is jelentős, mert például ugye vannak Alzheimer-kór esetén különböző klinikai próbálkozások, ilyen-olyan betegségmodifikáló szereket adnak be, amik eljutnak a klinikai fázisba, és az, hogy ugye van olyan beteg, akinél hat, van, akinél egyáltalán nem hat, van, akinél kicsit hat, és azért, hogy ezt jól tudják értelmezni, ahhoz fontos tudni, hogy valóban annak a betegnek például Alzheimer-kórja volt-e, vagy valami más neurodegeneratív, vagy esetleg nem neurodegeneratív demenciája. Még a legjobb centrumokban is a klinikai diagnózis az Alzheimer-kór vonatkozásában körülbelül 80%. Tehát minden ötödik betegnél még a világ legjobb intézeteiben is hát nem azt mondom, hogy elrontják a diagnózist, csak pontosan nem tudják megállapítani, azt mondják, hogy lehet, hogy Alzheimer, lehet, hogy más, és a neuropatológus az, aki ezt tisztázni tudja. Az esetek kb. 1%-a olyan, ahol még a neuropatológus se tudja megmondani. Hát milyen gyógykezelések lehetségesek? Hát egyrészt van a gyógyszeres kezelés, a kolinészeráz gátlók azok úgy hatnak, hogy van egy acetilkolin nevű molekula, ami az idegsejtek közötti ingerlet átvitelének fontos, ami például a memória funkcióban is jelentős, és hogyha csökkennek az idegsejtek, csökkennek a szinapszisok száma, az acetilkolin is ugye összességében kisebb mennyiségben van jelen, és az a kevés is lebomlik. És hogyha kolinészeráz inhibítort adunk, akkor annyi történik, hogy tovább tudjuk ezt az ingerlet átvívő anyagot a szinapszisokba tartani, és ezáltal egyébként a betegnek a kevésbé súlyos demencia periódusát meg tudjuk hosszabbítani. Maga a betegségidőtartam nem változik, de a viszonylag jó életminőségben eltöltött éveknek vagy hónapoknak a száma az kedvezően tud alakulni. Aztán van a glutamát, neurotranszmitter, ami a gondolkodási folyamatokban és sok másban is jelentős. Bizonyos receptorainak óvatos blokkolása, modulálása, inkább így fogalmazném, az kedvező lehet. És a másik pedig a tünetek és a viselkedészavarok, depresszió, agitáció, ingerültség. Ezeknek a gyógyszeres befolyásolása az szintén fontos. És akkor vannak a nem gyógyszeres kezelések, amelyek fontosabb, ilyen például az emlékezettréning, ami főleg ugye a kezdeti fázisban jó, később ez inkább már frusztrációt okoz a betegnek, hogy maga sem emlékszik vissza dolgokra, de kezdeti stádiumban ez jó lehet. Csoport, zene, házi állatterápia, az ugye ismeretes, hogy a kutya tényleg egy nagyon jó társa az embernek, amire már a gondozónak, sőt már talán a lányának sincs türelme, azt egy kutya az utolsó sóhajtásig ott szeretettel és hűséggel ott megteszi a betegért. Tehát ez egy abszolút komoly dolog a házi állatterápia. Kutyára gondolnak elsősorban. Ugye a macska az már egy más típusú társ. Aztán vannak különböző relaxációs módszerek, aromaterápia, meditáció, kreatív tevékenység, főleg a kezdeti stádiumban festésírás. És most szólnék néhány szót arról, hogy a gondozónak nagyon nagy terhei vannak. Előbb szóltam a demencia paradoxról, és hát a paradoxnak a másik oldala, hogy a gondozó viszont egyre több terhet kell elvinni, és ez anyagi, fizikai és lelki teher egyaránt. És a gondozó ugye számos feladatot lát el egyszerre, ő a szakács, a sofőr, a könyvelő, gyakorlatilag az életének jelentős részét odaáldozza, és ma már ez ismert, hogy sokszor a gondozó is megbetegszik. Ugye vannak ezek a pszichoszomatikus betegségek, de egyéb dolgok is. Maga is depressziós lesz, magas vérnyomásos, sokszor csak elhanyagolja magát. Tehát a gondozónak a terhei azok nem alábecsülhetők, és orvosi társadalmi szempontból kiemelten fontos, hogyha van a demens beteg, amit most ki kell mondani őszintén, egy Alzheimer-kóros, mert nem fogunk tudni sose meggyógyítani. De akkor legalább nála 20-25-30 évvel idősebb lányától ne vegyük el a minőségi és hosszabb élet lehetőségét. Ezért nagyon fontos lenne, hogy olyan otthonok legyenek, betegellátó helyek, ahol a betegek méltóságát megőrizve és a családot kímélve tudunk ezekről a betegekről társadalmi szinten gondoskodni, hogy ez nagyon sok pénzbe kerül, és ez sose lehet elég jól csinálni, de hogy ezen a úton haladni kell előre, az nem kérdés. És a hozzátartozó számára ugye nagyon megterhelő a beteg személyiségének megváltozása, elutasító magatartása, agresszivitás sokszor épp a gondozó ellen irányul, és el lehet képzelni, mennyire fájdalmas az, amikor a beteg nem ismeri fel a saját lányát, sőt, ellenségének tartja, különböző paranoid képzetei vannak. És akkor beszélnék arról, amikor a holtak tanítják az élőket, hogy mit láthatunk neuropatológiai vizsgálattal, ami az én szűkebb szakterületem, és most akkor egy kis, most én kérdezek, és önök válaszolnak, észfeltartással. Lehet, hogy ugye így néz ki egy agy, hogyha felülről nézzük, ez az egyik, ez meg a másik. Szerintem egyszerű a kérdés, de hát ugye én ezzel foglalkozok. Most megkérdezném, hogy tegye fel a kezét az, aki úgy gondolja, hogy ez az agy az egészséges. Jó, igen, ez tényleg így van, hogy ez a normális agy és ez a kóros agy. És hogyha az agyból ilyen szeleteket képezünk, akkor szintén egyszerű a kérdés, itt most már föl se teszem, mert ez a hallgatóság minden kérdésemet úgyis kiválóan megválaszolja. Ugye ez az Alzheimer-kóros agy, és csak egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ez a kis struktúra, azt úgy hívják, hogy hipokampusz. Az egyébként tengeri csikót jelent, mert az alakja kicsit ahhoz hasonlít, és ez a hipokampusz, ez a memóriának, az emlékezetnek az egyik helye az idegrendszerben, és a hipokampusznak a megkisebbedése, sorvadása ennek az Alzheimer-kornak egy nagyon jellegzetes jele, és ez azért fontos, mert ezt nem csak a halál után az agyszeleten lehet ilyen szépen látni, hanem korszerű képalkotóval, MR-rel is, sőt még a kevésbé pontos képalkotó módszerekkel is, például azt lehet látni, hogy ez az oldalkamra, és az oldalkamrának van egy szarva, ami normális esetben gyakorlatilag csak egy kicsi rés, de hogyha a hipokampusz, amit egészségesít, pedig kóros, ennyire megkisebbedik, akkor ez a távolság itt megnő, és ez képalkotóval nagyon jól lehet nézni. Igazából ezt, ha képalkotóval nézzük, akkor úgy szoktunk mondani, hogy ez egy imaging biomarker, tehát ez egy képalkotós biomarker, ugyanis ennek a távolságnak a növekedése az egy jó jele annak, hogy a demencia, főleg a kezdeti fázisban, mert aztán előrehaladott fázisban elsősorban már az agykéregsorban, hogy a demencia miképpen progrediál. Ez például egy egyszerű példája arra, hogy miféle biomarkerek vannak. És hát mi történik? Utána az agyat felszeleteljük, és hát már ugye most látszik, hogy az egyik fele hiányzik, a jobb oldal hiányzik, és annak az az oka, nem azért, mert ennek a betegnek az egyik agyfele teljesen hiányzott, hanem azért, mert a szokás, vagy a abszolút megfelelő tudományos jellegű feldolgozás az, hogy az agy egyik felét, ből mintákat veszünk különböző agyterületekről, és azokat lefagyasztjuk mínusz 80 fokra, kicsi kis tartó edényekben, és ez azért jó, mert számos olyan vizsgálat van, például a genetika, vagy hogyha fehérjéket akarunk vizsgálni, vagy egyéb makromolekulákat, amiket a fagyasztott mintából lehet legjobban. Tehát azt a részét az agynak elsősorban ilyen tudományos célra szoktuk használni, a másik felét szintén föl lehet használni tudományos célra, de az a diagnózis maga a kórismer felállításához szükséges, és hát vannak különböző protokollok, módszerek, hogy nem részletezem, hogy milyen agyterületekből vágjunk ki kis darabkákat, ezeket betesszük ilyen úgynevezett kis kazettákba, a régi világban ezeket még igazi méhviaszba ágyazták be, hosszabb folyamat végső fázisaként, ma már ugye szintetikus parafinba, és utána ebből metszeteket lehet készíteni, ez egyébként éppen a gerincvelő, csak azért tettem bele, mert van számos olyan betegség, ahol a gerincvelőre is érdemes odafigyelni, főleg a demenciák olyan típusával, ahol mozgási zavarral is társulhat, például a motoros neuron betegségével, és hát ezeket meg lehet festeni kékkel, pirossal, különböző színekkel, attól függően, hogy mi szeretnénk vizsgálni, és ez hozzásegíthet minket ahhoz, hogy pontosan megállapítsuk, hogy milyen betegségről van szó, és akkor ezek a kis üvegmetszeteket tudunk képezni, ez egyébként kis agytumor darabokról van szó, ezt azért hoztam, mert ugye azt gondolják sokan a patológusokról, a neuropatológusokról, hogy mi csak a halottakkal foglalkozunk, de ez nem így van, az időnek több mint a 90%-át az élő betegekre fordítjuk, például agytumoros betegekre, akiknek a kis mintáit aztán mikroszkóppal meg tudjuk vizsgálni, és hát igen, egyre inkább most már a mikroszkópot kiszorítja az úgynevezett digitális képalkotás, ugye most már a radiológusok is általában a képernyő előtt ülnek, de ez a szövettanba, a patológiába is bejön, és ez egy jó dolog. A metszeteket ugye itt vannak előtte, be lehet úgymond szkennelni, van egy nagyon kiváló magyar cég, az elmúlt években valamelyik évben megkapta a világ legjobb ilyen szkennerének a díját, tehát ezeket szépen be lehet szkennelni, azóta nekik egy sokkal újabb gépük is van, és aztán ezt a digitális formában meg lehet nézni, és igazából jobb képet kapunk, hogyha a szkenner megfelelő, meg a képernyő, meg az olvasóprogram, jobb képet tudunk látni, mint amit a mikroszkóp nyújt. Tehát a jövő ez, valószínű pár éven belül ezek a mikroszkópok most már a múzeumokba fognak kerülni, és a képernyőnél fogunk dolgozni. És hogyha Alzheimer-korról beszélünk, akkor meg kell említenünk Alois Alzheimert, aki ezt a betegséget először leírta 1907-ben, és hát történelmi érdekesség, hogy szokott ez lenni sokszor a nagy felfedezésekkel. Ezt én ugye dolgoztam Münchenben, 100 méterre attól a labortól, ahol ő dolgozott, és én még találkoztam olyan emberrel, aki találkozott olyan emberrel, aki találkozott Alzheimerrel, és ő mondta, hogy hát igazából ezt mikor először bemutatta egy konferencián, egy kis permetező taps volt, és hát úgy voltak vele, hogy hát igen, hogy most ilyenek vannak az agyában, hát annak igazából mi köze lehet ahhoz, hogy akkor ő most kicsit nehezebben gondolkozik, tehát egyetlen nem arról volt szó, hogy ez felállva tapsolta meg a tudományos közösség, hanem sajnos eltelt majdnem a 70 év, míg ennek a jelentőségét igazából felismerték, és ma ugye az orvostudomány egyik legnagyobbjának tartjuk őt. Az első betege pedig August D. néven illetik, akinek érdekes módon egy olyan Alzheimer kórja volt, ami ezeket a metszeteket ugye vissza lehet nézni, egyik kollégám, akit én is ismerek Németországban. Ugye a németek nagyon precízek, Münchenben még a háborút is túlélték ezek, mert elmondták egyébként, hogy amikor látták, hogy itt jönnek a bombázások, ezeket a metszeteket, nem csak ezt, amit lehetett, levitték a pincébe, és ezek megmaradtak, és egy német kollega utána újra nézte ezt a 2000-es években, és ugye a mai korszerű módszerekkel belépve a genetikát igazolta, hogy igazából ez egy mutáción alakuló, családi halmozódást mutató Alzheimer-kor volt, ami az August D. nevű beteg szenvedett. És hát mit látott Alzheimer, mit látunk mi? Hát egyrészt látta ezeket a kis kötegeket, fonatokat, amit le is rajzolt, másrészt, amit mi is látunk, ezek az úgynevezett kis plakkok. Hát ezt látta más is, de hát pont ez itt a nagy titok, ugye Szent Györgyi Albertnek volt az a mondása, hogy láss, nézd, amit mindenki néz, meg lásd, amit mindenki lát, de vedd észre azt, ami igazán fontos. Hát ő szebben fogalmazta meg, de a lényege az, hogy a nagy titok az, hogy tényleg észrevenni valami elváltozást, aminek jelentősége lehet, és hát ezek a plakkok, amit aztán később, sok évtizeddel később, ugye megállapítottuk, hogy megállapították, hogy ezt egy amiloid béta nevű fehérje okozza, ami lerakódik ezekben a kis plakkokban, de az az érdekes, hogy az öregben is kimutatható. Tehát van egy ilyen amiloid angiopátia, ami szintén része a betegségnek, és van egy másik korjelző fehérje, amit meg úgy hívnak, hogy tau, vagy hiperfoszforilált tau, mert nagyon sok foszfátcsoportot tartalmaz, ami csökkenti a képességét, hogy a normál funkcióját ellátja, és ez az a két korjelző fehérje, ami ebben a betegségben fontos. És igazából ez elvezet minket ahhoz, hogy ezek a neurodegeneratív kórképek hogyan is jönnek létre. Arról van szó, hogy ezt ennél egyszerűbben már talán nem is lehet elmondani, hogy van egy normális fehérje, ami aztán mutáció vagy környezeti hatás, és ez a környezeti hatásra most arra kell gondolni, hogy a sejt mikrokörnyezete. Valami környezeti hatásra ez a fehérje megváltozik, és ilyen poros szerkezetű, ilyen redőzött szerkezet jön létre, ami ilyen amiloid jellegű struktúrát eredményez, és ezek a poros fehérjék könnyen összetapadnak, agregálnak, lerakódnak a sejten belül vagy kívül, attól függ, hogy milyen poros fehérjéről van szó, és ez aztán az idegsejtek pusztulásához vezet. Alapvetően két dologról lehet szó, egyrészt az, hogy a normális funkciójukat elvesztik, mert összecsapzódnak, a másik meg mi lehet? Hát a másik meg az, hogy ezek valami toxikus, mérgező funkciót fölvetnek, és hát mind a két mechanizmus valóban fontos. És most a tudományos dolgokról csak néhányat szeretnék fölvillantani, ezt például egy PhD hallgatómmal csináltuk ezeket, végeztük ezeket a vizsgálatokat, hogy különböző demencia formákban, az egészségesekkel összehasonlítva, megnéztük, hogy például ezek az úgynevezett plakkok, vagy kötegek, hogy van egy másik poros fehérje az alfa szinuklein, milyen gyakorisággal és milyen agyi régiókban fordul elő, és ugye ennek az egyik érdekes megállapítása az, hogy például az Alzheimer korban, amiről ugye kezdetben az volt az elgondolás, hogy csak ez a köteg a fontos, aztán utána észrevették a plakkokat is. De kiderült, hogy más fehérje is van. Tehát igazából ezekben a neurodegeneratív kórképekben számos, de azért nem végtelen számú, ilyen kóros fehérje lerakódik, és ezeknek az egymásra hatása is egyébként egy nagyon érdekes dolog, tehát ezek ilyen komplex proteinopátiákként foghatók föl, és hogyha az Alzheimer kor, Parkinson-korhoz társuló demencia, meg például ez a másik demencia, az úgynevezett levitestes demenciát, hogyha összehasonlítjuk, akkor látni lehet, hogy igazából a levitestes demencia az, ahol a legtöbb fehérje a legnagyobb mennyiségben előfordul, és ez azért érdekes, mert például ez a levitestes demencia sokkal rosszabb, mint az Alzheimer. Ez a beteg sokkal, betegek rövidebb az élete, jobban progrediál, és egyébként tünettanuk is sokkal kedvezőtlenebb, például vizuális hallucinációi vannak a betegnek, látnak mindenfélét, és a viselkedési zavaraik is sokkal kifejezettebbek, mint az Alzheimer kórosoknál. Tehát ez egy fontos dolog, hogy nézzük, hogy ezeknek a kóros fehérjéknek mi a mennyisége és az eloszlása, és ezt mi többféle módszerrel vizsgáltuk. Vagy például egy másik dolog, amiről szeretnék csak röviden beszélni, hogy vannak úgynevezett chaperon fehérjék, amik abban bízunk, hogy ezek jó szándékú fehérjék, amik úgy körbeveszik, és ott vannak a kóros fehérjéknél, és van például ez a klaszterin, amit úgy is szoktak hívni, hogy ApoJ, ami egyébként a vérből is kimutatható, és ez nagyon érdekes, mert az ApoJ-nek a vér szintje előre jelzi azt, hogy annak a betegnek Alzheimer kórja van, még mielőtt a tünetek jelentkeznek, nagy valószínűséggel. Nem minden betegnél, és nem mindig pontosan, de általában. És ezt az ApoJ-t, vagy klaszterint vizsgáltuk a kollégáimmal, és azt állapítottuk meg, hogy az amiloid béta, ugye az Alzheimer kórnak a jellegzős fehérjéje, ugye annak különböző típusai vannak, attól függően, hogy 42 vagy 40 aminosabb hosszúságú, ez egy külön történet. Mi azt találtuk, hogy a klaszterin ehhez a 40 aminosabb hosszúságú amiloid bétához szorosan kapcsolódik, ami egyébként az is, ugye ezt az amiloid bétát zölddel jelöltük, a klaszterin pirossal, és ezeket a metszeteket egymásra vetítettük, és ahol sárgát találtunk, az azt jelzi, hogy ez a kettő együtt van. Tehát ez ennek a módszernek a lényege, és azt találtuk, hogy a 40-es amiloid bétával a klaszterin nagyon szoros kapcsolatot alkot, nem csak a plakokban, hanem az öregben is. Viszont a 42-essel nem, tehát könnyen lehet, hogy ennek a 40-esnek a funkcióját neutralizálja, de a 42-esét valószínűleg nem. Tehát segít minket a mechanizmus föltérképezésében. És akkor oda jutottunk, hogy mit tehet az orvostudomány. Hát azt sajnos le kell szögezni, hogy ezek a neurodegeneratív demenciák jelenleg gyógyíthatatlanak. Azonban a betegségbefolyás lassítható és növelhető a jobb életminőségben eltöltött évek száma, ugye erről szóltam. Másrészt pedig a viselkedési és pszichológiai tünetek mérsékelhetők, ez nagyon fontos a betegnek, de még fontosabb a hozzátartozónak. Tehát ez egy nagy előrelépés, és a sok rossz hír mellett, ugye hát az alapvetően rossz hír mellett ez egy pozitív tartalom, amit mi orvosok tehetünk, csökkenteni tudjuk a gondozók terhét, és a betegség jobb megismerése, korszerű tudományos módszerekkel a jövőbeni terápia alapja lehet. És hát természetesen az orvosi hivatásnak mindig része, hogy a beteg meg a hozzátartozó mellett állunk, vigaszt nyújtunk, sokszor már csak erre van lehetőség. És mit tehet ugye az orvostudomány, és a néhány ígéretes kutatási területről szeretnék szólni? Ugye ezek a kóros fehérjék lebontásának, eltakarításának elősegítése, ez egy logikus új lehetőség, mert vannak a sejten belül olyan mechanizmusok, amiknek az a feladat, hogy pont ezt csinálják, pont ezt végezzék. Például van olyan, hogy szelektív autofágia, ugye tehát a sejten belül olyan kis partikulumok vannak, amelyek el tudnak, megesznek ilyen kóros fehérjéket, csak az a gond, hogy ugye ez Alzheimer-korban nem elég jól működik, egyrészt túl sok a kóros fehérje, másrészt az autofágia mechanizmus ez gyenge. Aztán vannak ezek a chaperon fehérjék, amiről szóltam, például a klaszterin esetében, van egy ilyen úgynevezett unfolded protein response, amikor ezek a nem megfelelően csavarodó, alakuló kémiai struktúrájú fehérjék egy olyan választ váltanak ki, ami igazából segít abban, hogy ezeket a kóros fehérjéket neutralizálják, vagy a toxikus hatásukat csökkentsék. Aztán a szinaptikus kapcsolatok összeomlását lehet késleltetni. Számos ilyen kutatást én is részt vettem, és hát vannak azért ígéretes lehetőségek. A neuroinflammáció, vagy az idegrendszeri gyulladás, 2 perc. A idegrendszeri gyulladás modulálás, ez egy szintén egy fontos és új terület. Aztán ez egy érdekes dolog, hogy a prion betegségekről talán sokan önök közül hallottak, ugye ilyen a kergemarhakor, meg egyebek, és most már egyre több adat szól amellett, hogy ezek a neurodegeneratív kórképek is kicsit úgy terjednek, mint a prion betegségek. Például egy Alzheimer-kóros egér modell bizonyos, nem mindegyiknél, hogyha az agyból egy kis darabkát beültetünk egy másik egér agyába, akkor az is Alzheimer-kóros lesz, ami aztán terjed az agyban. Tehát ez egy olyan érdekes mechanizmus, aminek a jobb megismerése segíthet abban, hogy ezt a terjedését ennek a betegségnek talán majd egyszer megakadályoz. A hajlamosító gének feltérképezése nagyon fontos. Van ez a Genome-Wide Association Study, amikor gyakorlatilag nagyon sok embernek nagyon sok génjét megvizsgálják, és azt nézik, hogy akik betegek, azoknál milyen mintázat van, ami elkülönül az egészségesektől. És hát a biomarkerekről már szóltak. Bármi olyan, ami jelzi azt, hogy a betegnek Alzheimer-kor van, vagy lesz, már nagyon korai stádiumban ezt előre tudja mutatni, az bizony segíthet. És hát elkerülhetetlen-e az Alzheimer-kor, vagy hát ugye ezzel kapcsolatban vannak olyan mutációk, genetikai problémák, 3 különösen, ami esetében ma azt kell mondani, hogy sajnos nem. Akinek az a mutációja van, az Alzheimer-kóros lesz előbb-utóbb. Csak érdekességként jegyzem meg, hogy ugye a Down-szindróma, ugye egy ismert betegség, ugye a Down-szindróma ugye sokszor ugye már a gyerekkorban diagnosztizálható, és valamennyi Down-szindrómás gyerek egyébként, hogyha elég hosszan él, akkor előbb-utóbb Alzheimer-kóros lesz, mert ott is egy olyan genetikai probléma van, ami az Alzheimer-kóra is hajlamosít. Ha kérdés lesz, akkor ezt megválaszolom, de azért 3 percet beletartana, hogy elmondjam, úgyhogy most akkor ugrok tovább. A másik, hogyha a családban gyakori az Alzheimer-kor, akkor bizony nagyobb az esély a betegségre, és ilyenkor a korai diagnózis fontos lehet, mert azokat a kezelési módokat, amit már a tünetekkor adnak, azt le lehetne kezdeni esetleg korábban is. Amint a legelső finom vizsgálati eredmények arra utalnak, hogy demencia vagy Alzheimer-kor alakul ki. Figyelni kell a rizikófaktorokra, és hát fontos a korai diagnosztikáról már szólt. És akkor milyen legyen a ideális életmód vagy diéta? Fontos az energiabevitel, ha lehet, ugye korlátozzuk kicsit az energiabevitel, de úgy, hogy ne alakuljon ki azért hiányállapot. A hosszú életnek az egyik ismert kísérletes modellje az, hogy rákcsálókban, patkányokban, egerekben, ha kicsit éheztetjük őket, tovább élnek. Ez biztos, hogy így van. Tehát ez ugye ezt könnyű mondani, nehéz megcsinálni, de egy kicsit egy éhezés, ugye mindig azelőtt fejezzük be a táplálkozást, hogy teljesen jól laknánk, az biztos meghosszabbítaná akár évekkel vagy évtizedekkel az életünket. Tényleg igaz, hogy a mediterrán típusú diét az talán a legjobb. Zöldségek, gyümölcsök, hüvelyesek, tengergyümölcsei, oliva, olaj, olivabogó, gyulladásos folyamatok lehetőleg elkerülése, fogak rendbetartása, kardiovaszkuláris kockázat csökkentése, úgynevezett ezeknek a rossz zsíroknak a karbantartása, erre már egész gyógyszerek vannak, rendszeres mozgás, fizikai aktivitás szintén fontos, a szellemi munka aktivitás abszolút kiemelendő. Az egy közismert tény, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkezők között az Alzheimer-kor sokkal ritkábban fordul elő. És nem azért, mert az egyetemen tanulnak valami olyat, hanem mert egyszerűen a szellemi aktivitás az segít az Alzheimer-kor rizikóját csökkenteni. Ugye ezt egyik magyarázat az, hogy magasabb szintről épül le a szellemi teljesítmény. Lehet, hogy éppen ez az oka. Családi szociális kapcsolatok igen fontosak, stressz csökkentése, könnyű mondani, nehéz megcsinálni. Valószínűleg inkább az a lényeg, hogy a stresszel együtt élni az ember, mert a stresszfaktorok azok nehezen befolyásolhatók, de meg kell próbálni ezeket kezelni, és hát rendezett jó alvás. Ezt is könnyű mondani, de sokszor azért ez nehezen megvalósítható. Van nagyon jó irodalom, három olyan munkát hoztam föl, ami magyar nyelvű, kettő egyébként ilyen kérdezfelelek, meg jó tanácsok angol nyelvűből lefordítva, középen pedig Tarista Péter, pszichiáter professzornak nagyon kiváló munkája, ami a szakemberek és laikusok számára egyaránt nagyon hasznos, ezek megrendelhetők ilyen webshopokból. És végezetül pedig ugye itt vagyunk az akadémia dísztermében, abban az intézményben, amit Széchenyi István gróf alapított meg, és az ő egyik nagy gondolata az, hogy az ember halhatatlan lélek, és annak legfőbb céke, az emberi agy jelöli ki a kultúra ösvényét. És hát igen, az emberi agy és a lélek kiemelt fontosságú, vigyázzunk rá, hogy saját magunk, embertársaink a társadalom javára jól tudjuk használni, és emlékezzünk tényleg Széchenyi István előtt, aki nélkül nem lehetnénk ezen a szép estén itt együtt. Köszönöm szépen a figyelmet!